Bort vendégének, s addig is, míg a vacsora elkészül, biztatta a kvaterkázásra. De csak minden kvaterkánál újból megfenyegette őt az ujjával, mintha valami arcáról leolvasott gondolatáért feddené meg. Hely, 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 ilyen rossz a világ, mindjárt szót tesznek mindenért, pedig hát az ember csak ember, az ember nem tuskó, nem kődarab, nem kapubálvány. Tímár menté magát, hogy ő egy szóval sem állította az ellenkezőt. De a házigazda csak egyre csóválta a fejét, s mentül többet ivott, pedig a jó vacsora közben nagyon sokat ivott, annál beszédesebb lett. A jó, ízletes vacsorát a csinos, fiatal hölgy hordogatá fel, s valahányszor Tímár rápillantott, a házigazda mindannyiszor megfenyegeté, s azt mondá, hogy rossz a világ. Pedig hát mutassa meg én nekem valaki a Bibliából, hogy a rossz világnak igaza van. Tímár egy püspökségért sem vállalkozott volna rá, hogy azt kimutassa. Nem volt-e Ábrahám a legkegyesebb és tiszteletre méltó patriárka a világon? Nem volt-e az ő Sárájának hűséges férje? Na mondd! És mégis ismerjük Hágár történetét, ugyebár? No már pedig csak Ábrahám szent ember volt. Mihály is bizonyítá, hogy az volt. Vagy vegyük Jákob patriárkát. Először elveszi Leát, akkor beleszeret Ráhelbe, azt is feleségül veszi, és kinek jutott valaha eszébe őt bigámiáért beperelni. Menjünk tovább, lássuk Szent Dávid királyt. Hány felesége volt neki? 6. Mind egyszerre. Az sem volt neki elég. Elválasztotta Mikhált Páltieltől, még azt is elvette. Beleszeretett Betsábéba, akinek már férje volt, Úriás. Ezt megölette, az asszonyt elvette, s mind szukcedált neki, pedig hát 150 zsoltáron keresztül énekli, hogy ő milyen szent ember. Hát még bölcs Salamon, az meg éppen 400 feleséget tartott. Hát aztán ki kívánhatja azt, hogy valaki bölcsebb legyen bölcs Salamonnál, és szentebb legyen Szent Dávidnál. A jó szívű kalugyer éppen nem sejtette azt, hogy ő most útleveleket oszt vendégének, amikkel az átúszhatja a Dunát. Tímár csak fél napi járásra volt már Noémihoz. Fél éve múlt, hogy nem látta őt. Minden gondolatja el volt telve a viszont találkozás képzelmeivel. Égő vágyak üldözték ébren és álmában. Alig várta, hogy megvirradjon. Felkelt már szürkületkor, fegyverét, vadásztáskáját vállára vetette, nem várta meg, míg vendégszerető gazdája felébred. Elhagyta a paplakot búcsúzatlanul, és sietett a dunaparti pagony felé. Az nagyon jó munka a Dunától, hogy ezt a pagonyt úgy szélesíti évről évre, messze hagyva régi partját, mert ezáltal az elhagyott parttal együtt a 25 év előtt odaépített határőrkunyhók is hátul maradtak. Az olyan ember, aki útlevél nélkül akar a Dunán átkelni, az Újligetben barátságos, neutrális államra talál. Tímár előre küldé új szandolinját az ismerős halászkunyhóig, ahová gyalog szokott leballagni. Ott megtalálta azt, s aztán, mint szoká, egyedül megindult a nádas felé. A szandolin, mint a viza, úgy sikamlott a víz fölött, s ha oly gyorsan röpült, az nem a szandolin hibája volt. Aprilban járt az idő, tavasz volt már, a fák zöldültek, virágoztak az Osztrova-szigeten. Annál jobban megdöbbenté Mihályt az a látvány, mely az Osztrova-szigeten túl közeledett felé. A senki szigete úgy tetszett, mintha nem volna zöld, mintha le volna égve. Mentő jobban közeledett felé, annál világosabban láthatta. A sziget északi oldalán rőd-barna volt minden fa. A szandolin sietve nyomult a nádason keresztül, mikor a parthoz ért, akkor világosan látta Mihály, hogy ott egy egész hosszú facsoport ki van száradva. A diófák azok. Éppen Teréza asszony kedvencei. Egytől egyig kiszáradva mind. Mihályt lehangolta elátvány. Tavaly ilyenkor virágzó erdő, rózsaberek fogadta itten, most egy kiszáradt erdő. Ez baljós jel. Megindult a sziget belseje felé, s várta az üdvözlő kutyaugatást. Semmi nesz nem volt. Aggó kedéllyel bandukolt előre. Az utak el voltak hanyagolva, tele őszi hullott lombbal, s úgy tetszett, mintha madár sem szólna már a szigeten. Mikor a kunyhó közelébe érkezett, szorongó érzés fogta el a szívét. Mi történt az itt lakókkal? Ő felőle történhetett velük akármi. Meg is halhattak, temetetlen is maradhattak. Neki fél évig másutt volt dolga, országos ügyeket végezni, szép feleségével ragyogni, pénzt halmozni. A sziget lakókat őrizte addig az ég, ha tetszett őriznie. Amint a tornác alá lépett, kinyílt az ajtó, s kijött rajta Teréza asszony. Első tekintete komor volt. Ijegység látszott rajta, azután valami keserű mosoly jelent meg az arcán. Ah, megérkezett ön már, mondta Mihálynak, és eléje sietett kezét megszorítani, s még azután ő kérdezi, hogy miért hozza magával ezt a komor arcot. Nincs semmi baj, sietett viszont Tímár kérdezni. Semmi sincs, szólt Jámbor mosolygással Teréza. Olyan rosszul esett, amikor azokat a kiszáradt diófákat megláttam, szólt Mihály, hogy komorságát igazolja. A tavalyi nyári árvízölte ki őket, felelte Teréza. A diófa attól elvész. Hát önök jól vannak mind a ketten? Kérdezi Mihály nyugtalanul. Teréza szelíden felelt. Mi jól vagyunk, mind a hárman. Micsoda? Teréza mosolygott, sóhajtott. És ismét mosolygott. Aztán Mihály vállára tette kezét, s azt mondá neki. Egy szegény csempésznek a felesége itt betegedett le nálunk. A nő meghalt, a gyermek itt maradt. Ez a harmadik. Tímár rohant be a házba. A szoba hátuljában volt egy vesszőből font bölcső, amellett ült az egyik oldalon Almira, a másikon Noémi. Noémi ringatta a bölcsőt, és megvárta, hogy Tímár oda siessen. A bölcsőben feküdt egy kisgyermek, két arca oly piros, cseresznyehajkait középen összecsücsöríti. Alszik, de csak félig behuny szemmel, két kis kezét arcához emelve. Mihály, mint a megbűvölt állt meg a bölcső előtt. Noémire tekintett. Talányoldás volt nézésében, s a talány Noémi arca volt. Valami édes boldogság, valami mennyei öröm látszott ez arcon, felmagasztalva egymással kibékült szeméremtől és szerelemtől. Mosolygott és lesüté szemeit. Mihály azt hitte, hogy most mindjárt megőrül. Teréza karjára tette kezét. Nos, nem haragszik ön érte, hogy a szegény csempésznő árváját elfogadtuk? Az Isten küldte őt nekünk. Hogy haragszik-e érte? De leveté magát a földre, odatérdelt a bölcső mellé, átkarolta azt mind a két karjával, s bölcsőstől együtt szorítá magához a benne lakót, s elkezdett hevesen sírni, zokogni, ahogy csak egy férfi könnye omolhat, aki egy tengerét tartotta szívében a fájdalomnak, s az most egyszerre gátját törte. És ahol érte, összecsókolá az ég küldte jövevényt, a kis kezeit, kis lábait, ruhácskája szegleteit, két piros orcáját. A gyermek angyal torz képet csinált a csókok miatt, de nem akart fölébredni. Egyszer aztán mégis felnyitá szemeit, nagy kék szemeit, s akkor egy percig odabámult a férfi szemei közé, mintha azt mondaná, hogy kérdez tőlem ez ember valamit? Aztán egyet kacagott, nagyot kiáltva, tán azt mondá, ugyan mit kérded azt? S aztán megint lehunyta a szemeit, s aludt tovább, és mosolygott tovább, és nem bánta a zápor csókokat arcán. Teréza nevetve mondá. Szegény csempésznő árvája, még ez sem hitte volna ezt, és aztán félrefordult a szemeit törülni. Nos hát, én nekem már nem is jut, szólt Noémi boldog nehezteléssel. Mihály a térdein csúszott oda hozzá. Nem szólt neki semmit, csak a kezét szorítá ajkához, és arcát oda nyugtatá ölébe, és hallgatott. Olyan hosszan hallgatott, amint a gyermek aludt. Mikor aztán fölébredt a kis lélek, elkezdett a maga nyelvén beszélni. Bíz azt sírásnak nevezik. Szerencse, hogy vannak, akik megértik azt a beszédet is. Megéhezett. Akkor aztán azt mondta Noémi Mihálynak, hogy most már menjen ki a szobából, mert neki nem szabad megtudnia, hogy a szegény csempésznő árvája mivel él. Mihály kiment a ház elé. Egész lelke el volt kávulva a mámortól. Egy új csillagzatban képzelte magát, ahonnan az ember, mint egy idegen világgömböt látja maga alatt az elhagyott földet. Mindaz, ami ezen a földgömbön volt, ott van már elhagyva, s nem is érzi már a szédületet, mely őt oda-vissza vonja. Az az egész kör, melyben eddig életpályája forgott, ki van ütve a sarkából. Más központ ragadta azt magához. Új cél. Új élet áll előtte. Csak azt az egyet nem tudja, hogy lehetne a régi világból kihalni, egy más világba átjutni, mielőtt ezt az élő földet elhagyta volna. Egyszerre két külön planétán lakni, feljárni a földről az égbe, s az égből visszajárni a földre, ott angyalokkal édelegni, emitt pénzt számlálni. Jaj, ez nem emberi idegek számára való feladat. Ebben meg kell tébolyodni. A kisgyermeket nem hiába nevezik angyalkának. Angelos eredetiben azt teszi, hogy küldött. Egy más világ küldötte az. Egy más világé, melynek ismeretlen delejes hatása sugárzik a gyermekarcból, gyermekszemből azokra, akikhez küldve lett. A gyermekek szemében van néha bizonyos kék sugárzat, amely bűvölő erővel bír, mely beszélni tud, s azt a színt elveszti a szem, mikor beszélni megtanult az ajk. Ez a sajátszerű kék szivárvány csak a gyermekszemekben észlelhető. Ó, mennyi hosszú órán át elbámulta e kék szivárványokat Mihály, mikor a gyermeket a fűbe leterített kecskebőrre lefektetve maga is odaheveredett mellé, s nézte annak első játékait, leszakított neki egy-egy virágot, ami után esengett. Nesze, virág! S aztán volt dolga, míg visszakönyöröghette tőle, mert a gyermek mindent a szájába akar tenni, amit megszeret. És találgatta az első szótagokat, amiket az új ember ajka kimond, mit jelentenek azok, és hagyta neki a bajuszát tépni, és dalolta neki a dajka éneket, mikor elaltatá. Egészen mást érzett Noémi iránt most, mint mikor idejött. Ennek az érzelemnek nem voltak vágyai, csak boldogsága. A szenvedély hevét valami édes, hűs nyugalom váltotta fel, olyan az, mint a láz után a meggyógyulás gyönyör érzete. Maga Noémi is egészen megváltozott, mióta legutóbb látta. Más kifejezése volt arcán a gyöngétségnek, a vonzalomnak, valami türelmes szelídség volt kedélyében, amit nem lehet sem eltanulni, sem eltagadni. Valami méltóság, mely a szemérmes tartózkodással párosul, s a nőt, mint egy tiszteletet parancsoló bűvkör sugározza körül. Ti már nem tudott betelni örömével. Napok kellettek neki hozzá, míg elhitte, hogy ez nem álom, hogy ez a kis kunyhó, félig fából, félig sárból, és benne az a mosolygó nő azzal a gagyogó angyalkával ölében, mind valóság és nem álom. És azután gondolkozott róla, hogy mi lesz ebből. Körüljárta az egész szigetet, és töprengett magában a jövendő felől. Mit adhatsz te ennek a gyermeknek? Sok pénzt? A pénzt itt nem ismerik. Nagy földeket, uradalmakat? Ehhez a szigethez semmi földet nem tolthatsz hozzá. Elviszed magaddal? Nagy urat, nevezetes embert fogsz belőle neveltetni? Nem adják oda ezek a nők. Őket is elviszed magaddal? Ha mennének, sem tehetnéd, hisz akkor megtudnák, hogy ki vagy, s megvetnének érte. Ezek csak itt lehetnek boldogok. Ez a gyermek csak itt járhat fölemelt fővel, ahol senki sem kérdi a nevét. A nők egy nevet adtak neki, Adeodat, Isten adta. Több neve nincs. Hát te mit adsz neki? Egy nap, mikor így töprengve járt céltalan bolyongással a szigeten, bozóton, vadvirágon keresztül gázolva, egyszer egy olyan helyre jutott, ahol a targai recsegett léptei alatt. Körülnézett. A kiszáradt diófák szomorú erdejében találta magát. A szép, nemes szálfák meg voltak halva, s a tavasz egyetlen lombot nem hozott ágaikra. Azok száraz hulladékkal lepték el a földet. Mihálynak egy eszméje támadt a halott fák sírkertjében. Rögtön sietett vissza a kunyhóhoz. Teréza, megvannak-e még az ágyszerszámok, amiket a házépítéshez használtatok? Itt vannak a kamrában. Add elő! Egyet gondoltam. Kivágom a kiszáradt diófákat, és azokból építek egy szép házat Dódi számára. Teréza bámulva csapta össze a kezeit. Noémi pedig azzal felelt, hogy összecsókolta a kis Dódi arcát, mintha mondaná neki, hallod ezt? Mihály Teréza arcán a bámulat kifejezését csendes kétkedésnek magyarázta. Igen, igen, erősíté szavait, magam egyedül fogom ezt a házat felépíteni, senki segítsége nélkül, ahogy a székelyek, az oláhok építenek szép tölgyfákból olyan házakat, mint egy skatuja, a miénk diófából lesz. Fejedelmi kastély. Az utolsó szeget is magam fogom készíteni, és az lesz majd a Dódi háza, ha megnő. Teréza csak mosolygott. Jól van, Mihály, jól van, hiszen én is próbáltam kunyhót rakni egyedül, mint a fecske. Magam vertem össze a falat sárból, magam tetőztem benáddal, hanem már az ácsmunka nem egy embernek való. Tudja, hogy az öreg fűrésznek két nyele van, azzal ön egymaga nem tud bánni. Hát nem vagyunk-e hozzá ketten? Kiállta föl hímvel Noémi. Hát nem segíthetek-e én neki? Azt hiszitek, hogy nekem nincs erős karom? És azzal feltűrte inge ujját egész vállig, hogy karjával eldicsekedhessék. Szép, gömbölyű, diána kar volt az, domború, idegteljes izmokkal. Mihály végigcsókolta azt vállától körmehegyéig, és aztán azt mondta, hogy jó lesz. Ó, mi együtt fogunk dolgozni, mondta Noémi, kinek eleven képzelme egyszerre megragadta a Mihálytól adott eszmét. Noémi lelkében Mihály gondolatja egyszerre megfogamzott. Kimegyünk majd együtt az erdőre, a kis Dódinak csinálunk függőágyat egy faágára, egész nap fogunk dolgozni, te, anyám, kihozott utánunk szilkében az ebédet, és ott teszünk a faragott fára leülve egy szilkéből. Milyen jól fog az esni! És úgy lett. Mihály rögtön vette a fejszét, s ment ki a diósba, s hozzákezdett a munkához. Mire egy diófát ledöntött, s azt az ágaitól letisztogatta, csupa hólyag lett tőle a tenyere. Noémi azzal végasztalta, hogy az asszonyoknak sohasem törik fel a